Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Barátság kőolajvezeték elleni vélt terrortámadás gyanúja miatt vett őrizetbe a szlovák rendőrség két férfét, de sajtóhírek szerint mind a kettőt szabadlábra helyezték. Egyikük egy magyar állampolgárságú ukrán férfi, akinél találtak egy térképet, amin a kritikus infrastruktúra szerepel. Robert Fico miniszterelnök összehívta a Nemzetbiztonsági Tanácsot. Matúz Szutaj Esztok szlovák belügyminiszter arra figyelmeztetett a hétvégén, hogy hírszerzési információ szerint Szlovákiában és Magyarországon is terrortámadásra készülnek a kőolajvezeték ellen. Az esetre a magyar kormány is reagált, mint fogalmaztak, Magyarország folyamatosan kapcsolatban áll a szlovák hatóságokkal és az ilyen helyzetben szükséges intézkedéseket megtettük. A román kormányzó baloldali szociáldemokraták szerezték meg a legtöbb szavazatot a tegnapi parlamenti választásokon, a voksok 22,74%-át seperte be Marcel Ciolacu miniszterelnök pártja. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség jó szereplésének köszönhetően simán parlamentbe jutott, az RMDS 6,49%-ot szerzett, és bár nem nyert, a szélső jobboldal így is erősödött. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke még este Kolozsváron úgy fogalmazott, az erdélyi magyar közösség nagyon nehéz kampány végén magas részétel mellett bebizonyította, hogy erős, szolidáris felelősséget vállal saját magáért és az ország további éveiért, évtizedeiért. Arról is beszélt viszont, hogy az a korosztály mozdult meg leginkább, amelynek van emléke az 1889-90-es előtt évekről, és tudja, mi a magyar ellenesség, értékelt Kelemen Hunor. Az erdélyi és székelyföldi magyarok megmutatták, hogy erős magyar érdekképviseletet akarnak Bukarestben, írta már reggel a külgazdasági és külügyminiszter a Facebook oldalán. Az RMDS fantasztikus eredménye a romániai parlamenti választáson biztosítja, hogy a jövőben is erős hangja lesz a magyarságnak, ahol így semmilyen döntés sem születhet a magyarokról, a magyarok nélkül, fogalmazott Szijjártó Péter. Szeptemberben 949 millió euró volt a termékkülkereskedelmi többlet, az előző havihoz képest az export kiigazított volumene 0,9, az importé 0,8%-kal nőtt, jelentette második becslés alapján a Központi Statisztikai Hivatal. A kivitel volumene 3,5, a behozatalé 0,3%-kal mérséklődött az előző év azonos időszakihoz képest. Az egyenleg 470 millió euróval romlott az egy évvel korábbihoz mérten, 284 millió euróval kisebb többletet mutatott az első becslésben közöltnél. Pénteken közzétett minősítésében negatív kilátás mellett, de a Standard & Poor's-hoz és a Fitch Ratingshez hasonlóan a Moody's is megerősítette Magyarország államadósságának befektetésre ajánlott besorolását. A hitelminősítő a stabil kilátást negatívra rontotta, a döntést azzal indokolva, hogy Magyarország a jelenlegi állás szerint az Európai Uniós források egy részét nem kapja meg, mivel nem teljesíti Brüsszel feltételeit. A Nemzetgazdasági Minisztérium a döntés után kiadott közleményében kiemelte, folyamatosan bekapcsolódnak majd a nemzetgazdaság teljesítményébe az olyan jelentős kínai gigaberuházások, mint a CATL és a Semcorp high-tech akkumulátorgyárai, vagy a BYD, amely Európában elsőként Magyarországon kezdi meg az elektromos autóinak gyártását. Hazánk a korábbi kormányzás gazdasági kudarca miatt befektetése nem ajánlott búvli kategóriába került több hitelminősítőnél is, majd a nemzeti kormány sikeres gazdaságpolitikájának eredményeként 2016-17-től kezdődően több felminősítés is történt, ez pedig már a pénzügyminisztérium írta. A hitelminősítő a gazdaság erősödő növekedésére számít, jövőre 2% körüli, 2026 és 28 között 3%-os bővülést várnak. A Moody's pozitívan értékeli a csökkenő inflációt és az államadósság további mérséklését is, tette hozzá a tárca. Nagy és erőteljes hibrid támadási kísérlet érte Szerbiát akkor, és azt követően, hogy valaki felrobbantott egy észak-koszovói csatornát, közölt a szerb elnök az állampolgárokhoz intézett televízióban is közvetített beszédében. Mint Alekszander Vučić mondta, Belgrád a robbanást követően minden pristinai tájékoztatást figyelt, ám egyikben sem hangzottak el a tények. Péntek késő este eddig ismeretlen elkövetők felrobbantottak egy észak-koszovói csatornát, amely két hőerőművet lát el vízzel. ezek pedig az ország elektromos energiaellátásának mintegy 90%-át biztosítják. Végül az időjárásról. Általában sokat süt a nap, de minél keletebbre megyünk, annál makacsabbnak bizonyul a köd és a réteg felhőzet. Szitálás, ónos szitálás előfordulhat, de egyébként csapadék nem hullik, a szél gyenge marad. A csúcshőmérséklet az egész nap borús tájakon 2-3 fok körül alakul, de a derült vidékeken több fokkal is melegebb lehet ennél. Híreinket hallották.
Reklám. Eger Advent, a csoda itt kezdődik. Eger belvárosa idén is ünnepi fényárban úszik, ahol varázslatos adventi élmény vár rád. Gyere a dobótérre, és merülj el a karácsonyi hangulatban. Kézműves vásár, koncertek, forralt bor, jégpalota és számtalan szórakoztató program az egész családnak. Találkozzunk az Eger Adventen.
Advent az érseki palota udvarán. November 30-a és december 23-a között számos programmal és vásárral várja az Egri érseki palota turisztikai és látogatóközpont az érdeklődőket. December 6-án pénteken 18 órakor Zsuffa Tünde, Hasad a hajnal című könyvének bemutatója lesz a palotában. Közreműködik Kubik Anna színművésznő. December 7-én szombaton 15 óra 30 perckor gyújtják meg a második adventi gyertyát a palota díszudvarán. Közreműködnek Mikéle, Gerva Zóni atya és a Szent Imre Katolikus Általános Iskola diákjai. December 14-én szombaton 15 óra 30 perckor gyújtják meg a harmadik adventi gyertyát a palota díszudvarán. Közreműködnek Cibere Zsolt atya és az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakgimnázium és gimnázium tanulói. December 21-én szombaton 15 óra 30 perckor gyújtják meg a negyedik adventi gyertyát a palota díszudvarán. Közreműködnek Holló Gábor atya és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános iskola, gimnázium és AMI diákjai. Az adventi vásár a palota díszudvarán november 30-a és december 23-a között várja a látogatókat, szombat délutánonként pedig megismerhetik a Borsod Nádasdy kézműves molnár kalács sütését is. Az adventi időszakban a palota kiállításai is megtekinthetőek, illetve ingyenes tárlatvezetések indulnak a bazilikába, amelyekről további információt a palota honlapján a www.egriesekipalota.hu címen találhatnak.
Gyerekeinek, szüleinek és mindazoknak, akiket nagyon szeret, ajándékozzon karácsonyra a katolikus újság előfizetést. Ha heti rendszerességgel szeretne olvasni lelkiségi írásokat, szentek életéből vett történeteket, ha érdeklik a katolikus egyház eseményei, ha szereti a szép verseket és elbeszéléseket, rendelje meg a vallásos családok heti lapját, a Keresztény életet. Az újság előfizetési díja negyedévre 5970 forint. A Keresztény élet heti lap megrendelhető a kiadónál a 328-0196-os budapesti telefonszámon, vagy e-mailben hetilap@keresztényelet.hu. Egyetlen előfizetéssel minden héten ajándékot adhat. Reklámot hallottak. Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőítessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntöm Óvári Albertet és Bajzát Antalt, akik beszámolót tartottak a Miskolci Kész meghívására. A beszámolójuk címe pedig 300 km Varsótól Częstochováig. Nos, ez volt az előadásuk címe. Honnan is jött az ötlet, hogy Varsóba zarándokoljanak, és Varsóból elindulva Częstochovába érkezzenek egy gyalogos zarándoklattal?
Hát tulajdonképpen régóta zarándokolunk mi Lengyelországban, már Krakkóból is mentünk korábban, és később ez a csoport Varsóból indult, és azért maradtunk azért is a varsói zarándoklat mellett, de én már Bielszkóbejárából is mentem Częstochovába, illetve innen Miskolcról is mentünk már egyszer hárman.
Régóta zarándokolnak, hány éve? Az arándoklatok mikor kezdődtek az önök életében?
Talán a 70-es években.
Akkor ez már valóban több évtizedes múltra tekint vissza. Önnél is így van ez?
Hát én a 80-as évek közepétől Domán Feri atyával együtt.
Domán Ferenc, aki az Egerszalók ifjúsági lelki gyakorlatot is rendezte sok-sok éven keresztül, és aki ugye utolsó állomás helyén halála előtt még a miskolci Martinkertvárosi plébánia plébánosa volt.
Igen, az ő volt. Ő szervezett innen Miskolcról, Miskolc környékéről az arándoklatokat. Ő volt velünk pap, és miután meghalt, utána mi megmaradtunk, és még azért eljárogattunk az arándoklatra.
Akkor minden túlzás nélkül kijelenthetjük, hogy megszerettette önökkel az arándoklást és az arándokolást?
Igen, megszerettette, igen. Belevezetett ebbe a légkörbe, ami ott van Lengyelországban, és ez egy olyan arándoklat, amin érdemes részt venni.
Gyalogos az arándoklaton indultak el, kivétel nélkül mindig, vagy eleinte még busszal, vonattal, szervezett utakkal?
Valamikor vonattal mentünk ki Krakkóba, és onnan Krakkótól Csetovákba ottani zarándoklat szervezett, zarándoklat keretén belül mentünk, zarándokoltunk.
Valamikor így indult, és utána mikortól változott ez át gyalogos zarándoklattá? Hiszen az a zarándoklat, amiről most beszámoltak nekünk, ezt a bizonyos 300 kilométert, ezt gyalogosan tették meg. Mikor is?
Hát most nyáron volt ez a zarándoklat, augusztus 6-ától 14-ig.
9 nap alatt 300 kilométer. Hogyan kell ezt elképzelnünk?
Különböző távok voltak. Volt, amikor volt 37 kilométer a legtöbb, de volt, amikor már a végén, hogy 12 kilométer. De a kezdés, meg mondhatjuk, hogy a reggeli kelés, meg tényleg olyan, hogy mondjuk reggel 4 órakor is kellett kelni. Valamikor utána 6 órakor, 7 órakor, ahogy csökkent a táv.
És minden jól megszervezett volt?
Nagyon jól meg van szervezve. Szálláshelyek, pihenőhelyek, szentmiség, elmélkedések, és a indulások, meg a pihenőhelyek, minden meg van profi módon szervezve. Ezért találunk füzetet kapunk, amiben minden rögzítve vannak, tehát tudjuk, hogy másnap mikor kell kelni, merre megyünk, milyen távokat kell megtenni. Minden jó, nagyon jó meg van szervezve profi módon, és minden évben ugyanazokat a távokat ugyanolyan pihenőhelyeken tesszük meg. A terep adottságoktól, a napszaktól függően profi módon, és hogy melyik csoport hol tud megállni, hol van hely számára, minden csoport más és más helyen van a pihenője, a szentmiséje, hisz egyszerre mindenhol nem férnénk el.
Ahogy említették is a beszámolóban, ez volt a 308. alkalom.
Igen, a 308. zarándoklat, amely Varsóból indult.
Körülbelül hányan vannak egy csoportban?
Hát olyan 450-re fejlődik fel, és útközben is lehet csatlakozni, mert vannak ilyen információs pontok, és ahol lehet jelentkezni. Úgyhogy van ilyen kis igazolvány, kapunk részvételi díj, befizetik, és akkor tényleg, hogy szépen jönnek a csoportra. De úgy nyitott a csoport, bármikor lehet csatlakozni hozzá.
Minden csoport más színű pólót visel. Önök a piros csoport tagjai voltak.
Illetve a jelvény is ugyanilyen színű. Tehát kék, fehér, zöld, sárga, narancs, barna,
ezüst,
hogy meg lehessen különböztetni egy-egy csoporthoz tartozókat. És később ilyen pólót is viselünk a bevonulás során, igen.
Meg lehessen különböztetni, ugyanakkor össze is tartoznak, legalábbis a csoporttársakkal, arra a 9 napra egészen biztosan.
Igen, és jól is mutat a csoport így, hogy egy közös habitusban van.
Kik a szervezői ennek az arándoklatnak?
Egyházi szervezésű az egész, tehát a Varsói püspökség indítja, honlapjuk van, komoly médiafelület, tehát egyházi szervezés.
Fotókat és képeket is mutattak nekünk, nagyon sok fiatal vesz részt ezen az arándoklaton. Ez véleményem szerint példaértékű.
Döntően fiatalok vesznek részt, de családosok is és idősek is vannak nagy számban. A mi csoportunkban a legidősebb néni az 88 éves volt. És már sokat szorra teszi meg.
33-ára teszi meg. A férjével együtt, és sátoroznak.
Mert hogy azért fontos a szállás is, hogy hol és milyen gyakran szállnak meg. Gondolom szállásadóik vannak.
Vannak szállásadóink, igen, de ilyen nagy létszámnak a elszállásoltatása az házaknál nem oldható meg. Pajtákban, verandákon, padlásokon és sátrakban van ez megoldva.
És mondjuk el, hogy nagyon fontos az egészségügyi ellátás is, hiszen kisebb-nagyobb balesetek azért adódhatnak. Erre is fel vannak készülve a szervezők?
nagyon példaértékű, mondhatjuk azt, mert akár menet közben is, hogyha valakinek problémája van, akkor van egészségügyi ellátás, vagy hogy mentőautó, orvosi gépkocsik vannak, követik a csoportokat.
Merre visz az útjuk? Út mentén mennek, vagy alárendelt utakon? Gondolom ez egy kiépített útvonal már Varsó és Częstochowa között.
Vegyes az út használat, tehát van, amikor főúton megyünk, van, amikor forgalmasabb utakon, de akkor profi módon van megszervezve a forgalomirányítás, forgalomterelés. Többnyire azonban inkább mezei utakon, alsórendű utakon, földutakon haladunk.
És természetesen útjuk során látnak sok szakrális emléket is. Feldíszített keresztekre és szobrokra gondolok én, amelyek, hát valóban gyönyörű díszes keresztek és szobrok. Legyen olyan kedves, vagy legyenek olyan kedvesek, írják le a hallgatóknak. Most nem látunk képeket, hogyan is kell ezeket a feldíszített szakrális emlékeket elképzelniük?
Hát többnyire virággal, illetve színes szalagokkal feldíszített keresztek, szobrok vannak, mind egytől eddig ápolt. Elhanyagoltal nem találkoztunk, és nagy sűrűséggel vannak, tehát szinte kilométerenként találkozunk ilyenekkel. Ezek rendben vannak, újak is vannak, fel vannak újítva, tehát látszik, hogy gondozottak ezek a kegyképek és szobrok, keresztek.
Egy olyan képet is láttunk, ahol rózsakoszorú volt egy hölgy fején. Ez mit is ábrázolt? Milyen ünnep volt akkor is? Miért is díszítik fel így egymást a fogadó emberek? Mert hát tulajdonképpen gyönyörű szép élő virágból készült rózsakoszorút viselt a hölgy a képen a fején.
Igen, ez is hagyomány, mi is ezzel találkoztunk, hogy bevonulás előtti napon kiengesztelődés van, ahol mindenki mindenkitől bocsánatot kér, akivel esetleg összezordul, és megbocsátanak egymásnak, és virágot ajándékoznak a férfiak a hölgyeknek. Ezekből a hölgyek koszorút vonnak, ha olyan sok van nekik, és a fejükre teszik, szépen beöltöznek, feldíszítik magukat a bevonulásra. Tehát ezt akarja ez a megállás, ez a pihené ott.
És olyan, hogy mondjam, hogy a szűzanya tiszteletére. Tényleg mindenki a legjobb oldalát szeretné mutatni. Ilyenkor virágcsokrot gyűjtenek a mezei virágokból, és tényleg, hogy nagyon szép, nagyon szépen mutatnak.
És az arándoklat, ahogy vonul, valóban segítik is az önök vonulását, hiszen hol főutat, hol mellékutat érintenek, sosincsenek csendben, mindig imádkoznak vagy énekelnek. Ezzel kapcsolatosan hangképes bejátszásokat is hallhattunk, felvételeket osztottak meg velünk, valamint hát a rendőrség is maximálisan kíséri az önök útját.
Igen, tehát nagyon sok útkeresztetődésnél, ahogy mentünk forgalmas utaknál, azt láttuk, hogy már a rendőrautó ott van, kiszállnak rendőrök és integetnek. Vagy áldást ad nekik, keresztet vetnek, és segítik a továbbvonulásunkat, hogy baj ne legyen.
Piros pólót említettünk, de hát egy piros lufinak is volt szerepe az önök zarándoklatában, az idei zarándoklatban. Mi is volt ennek a piros lufinak a szerepe?
A piros, illetve fehér lufi is volt, a lengyel zászlónak a színe a piros-fehér, fehér-piros helyesebben, és ezt ott bevonulás előtt szintén kiosztották, vittük magunkkal, majd pedig bevonulás során a két templom előtt elengedtük és felszállt.
Úgy kell elképzelnünk, hogy elindulnak Varsóból, megteszik ezt a 300 kilométert, és a 9. napon érkeznek el Częstochowába?
Igen, a 9. napon van a bevonulás, ez többnyire augusztus 15-e ünnep előtt. A különböző csoportok más-máskor érkeznek, amikor a Krakóból mentünk, akkor azt hiszem 13-án érkeztünk. A varsói csoport 14-én érkezik, varsói csoportok, mert hát ott se egy csoport, hanem sok csoport van. A Bielsko-Bialai az pedig még korábban, tehát megvan szervezve, hogy ne egyszerre dúdoljanak egy helyre az rengeteg tömeg, hanem be van osztva naponként más-más időpontban érkeznek meg.
És az idei zarándoklatnak különlegessége volt, hogy ebben a zarándok csoportban egyedül önök voltak magyarok, tehát önök képviselték Magyarországot.
Sajnos igen, szóval az a baj, hogy nem nagyon vannak vállalkozók, akik jönnének, pedig már több embert megszólítottunk mi is, hogy a kocsiba is lenne hely, el tudnánk vinni, és jó lenne, hogy a többet magunkkal lennénk, illetve legjobb lenne, a pap is lenne velünk, mert Hajdanában ez így indult és volt, és amíg Domán Ferenc atya ezt vezette, addig komoly létszámmal részt vettek a magyarok is rajta, sajnos lekopott. Arra már volt viszont példa, hogy ott Csentomában találkoztunk budapestiekkel, vagy ország más részéből, akik más zarándoklaton, ezen a lengyel zarándokon létrettek, és akkor ott találkoztunk. A magyar zászló alapján találtak meg minket.
Igen, mert van olyan, hogy akadémiai csoport a lengyeleknél, és a budapesti egyetemisták hozzájuk csatlakoztak. de ők is nagyon kevesen voltak, olyan 15-20 fő.
De a magyar zászlót akkor ezen a vasúi gyalogos zarándoklaton ott lobogott, és ott szerepelt, és hát nem tudhatjuk, lehet, hogy éppen riportunk apropóján valakiben kedvet keltünk, és jövőre csatlakozik önökhöz. Legyen így, a beszélgetés végén erre még visszatérünk, hogy hogyan vehetik fel önökkel a kapcsolatot. Csodálatos pillanat volt, gondolom én, amikor megérkeztek Częstochowába, az úti célhoz. Hogyan kell ezt elképzelnünk? Végigvonultak a téren, és ki fogadta önöket? Hát nem akárki.
Nem akárki, igen. A udunk végén a Częstochowai püspök atya fogadott bennünket, több pappal karöltve, és hál' Istennek volt egy olyan lengyel pap, aki magyarul is tudott, és minket magyarul köszöntött. Dicsértessék a Jézus Krisztussal, mi pedig harsányon rávágtuk, hogy mindörökké, amen. Útunk során is többször volt olyan szentmisé, amikor három püspök is koncelebrált például, tehát indításnál a varsói püspök mondja, mutatja be az indító szentmisét. Utunk során pedig, ahol átmegyünk, ott vendégpüspökök is szoktak jönni, tehát nagyon sok pap, nagyon sok szerzetes vesz részt a zarándoklaton, és ezek fogják össze, ezek adják az egész zarándoklatnak a vezetését.
És hogy mondjuk, hogy az a pap, aki tud magyarul, az Marian atya, ő a kolostornak a gazdasági vezetője.
Főként pálos szerzetesekről beszélünk, de hát a képen láthattunk minoritákat is, ferenceseket is.
Ferenceseket, domonkosokkal is találkoztunk, tehát sokfajta rendből valók, illetve kedves növények, apácák is különböző ruházatba találkoztunk velük. Ezek mind habitusba járják végig az zarándoklatot. Hiába van tűző nap, ők viselik. Látszik, hogy izzadnak szegények, átnedvesedik az ittadságén a reverendán, de akkor is viselik, és így jönnek végig. Tehát egyértelmű, ki a pap, illetve a csoport végén gyóntatnak. Tehát oda lehet menni, csak hát kell vagy angolul, vagy valamilyen nyelven tudni hozzá, hogy megértessük magunkat.
És minden nap kivétel nélkül van szentmise, nem is egy, hanem több szentmise.
Több és egy mindenképpen van, tehát minden nap van egy szentmise, illetve minden este 9 órától az Apel Jatnagurska, ez a ottani, a lengyel nemzetért való imádság van, amin mindenki részt vesz.
És hogy mondjam még tényleg, hogy a szerzetesek és a kispapok is végig koordinálják a csoportot, úgyhogy soha nem búslakodunk, mindig van éneklés vagy imádság.
Sőt, még tánc is, hiszen ilyen videókat is és videófelvételeket is láttunk a beszámolójukban.
És ami meglepő, hogy nem akármilyen tánc, hanem körtáncok, amikor mindenki mindenkivel táncol, és a szerzetesek ugyanúgy ropják, sőt, néha ők tanítják be. Mindenkit megmozgatnak kulturáltan, nagyon lelkesen, és szinte felüdülünk a nap végén is, amikor ilyen, vagy megállunk napközben pihenni, mert ezek nagyon értik ezt a fajta féle szórakozást.
Oh,
Csenszóvai kegyhelynek varázsa van. Ezt személyes példával is alá tudom támasztani, hiszen annak idején a Fekete Madonna zarándok vonaton én is elutaztam Csenszóvába, és jó pár napot töltöttem Csenszóvában. Sőt, a Szent István Rádió kedves hallgatói egy 4 részes, közel 50 perces, 4x50 perces sorozatban át is élhették hangképes beszámoló formájában mindazt, amit ott mi, zarándokok megéltünk. Önök is meg tudják erősíteni ezt a véleményemet, hogy a csenszóvai zarándokhelynek hangulata és varázsa van?
Igen, hát mindenképpen, hát mi is érettük, amikor ott járunk, és a lelkesedésről, a többiek viselkedésről is egyértelmű, hogy itt ez kegyhely.
Nagyon megfog minket a kegyhely, mert tényleg, hogy évek sora óta visszajárunk, és úgy vagyunk, mint az egyszerű parasztbácsi, aki úgy azt szokta mondani, hogy ő néz engem, és én nézem őt. És komolyan mondom, hogy tényleg a bemenetel estéjén, ha bejutunk a kegyhelyre, a tégen a kegykápolnához, akkor órákba telik, míg bejutunk tényleg a szentélybe. És végig folyamatosan nézzük a kegyképet, és ő visszanéz, és így kell, hogy ez így van.
A Fekete Madonna kegyképről beszélünk, amely mellett ott található egy bizonyos aranyrózsa.
Aranyrózsa, igen, a kegykép mellett van, amit II. János pápa ajándékozott a kegyképnek, tehát a szűzanyának hozta aranyból, szeretete jeléül.
És ennek a rózsának a másolatát meg lehet vásárolni, és mindenki haza tudja vinni szeretteinek.
Mennyi időt tartózkodtak az arándoklat végén Csenszóvában?
Még egy két napot.
Két napig voltunk még ott, tehát a főünnepen is ott voltunk, meg utána való következő napon indultunk haza.
És jól érződik, gondolom én, minden egyes napban, minden egyes momentumban a lengyel-magyar barátság.
Nagyon szeretnek minket, mint a hazajárnánk, tehát a családok, és minden falusi farmgazdaságnál, portánál tényleg azt vesszük meg azt, mint hogyha hazamennénk. Tehát úgy fogadnak, mindenüket megosztják, szinte szégyeljük magunkat, hogy ennyit mindent el kell fogadni, meg el kell. Hogy ne sértsük meg őket, de nagyon aranyosak, befogadók, és hát szeretik a magyarokat.
Hogy mondjam, egy nagyon barátságos példát a két nép barátságára, hogy mondom, egy boltba sorban álltunk, és mikor nekem kellett volna fizetni, akkor a mögöttem álló úriember kifizette helyettem.
Aki lengyel volt?
Természetesen azért, mert hogy kiderült, hogy magyar vagyok, és tényleg a két nép közötti barátság apropóján.
És az arándoklatok során még esküvők is szoktak lenni.
Többször több ilyen arándoklat során találkoztunk már ilyennel, tehát korábbi évekkel előtt is, hogy úgy időzítették a fiatalok az esküvőt, hogy az a kegyhelyen történjen, az arándoklat végén, tehát bevonulás után. És ugyanakkor felöltödnek, egész csoport velük együtt ünnepel, zsúr van, megemlékedés, ami mindenkinek nagyon jó és nagy örömmel tölti el az embereket.
Tehát zarándokok a fiatalok is, és az zarándoklat során kelnek egybe.
Igen, az egyik szentmise alkalmával kelnek egybe, és utána ott mennek a csoport élén. Bevonuláskor meg szépen mennyasszonyi és vőlegényi ruhába.
Ilyen fotó is készült, az önök beszámolójában láttunk egy ilyen fotót.
Ez egy komoly, nagyon komoly lelkitöltést ad.
És én egyszer megfogadtam, hogy ha egyedül megyek el, akkor is elmegyek. És volt olyan példa, hogy tényleg a Berti barátom nem tudott jönni, felültem a vonattal, és elmentem egyedül.
Sőt, hát ön egy 480 kilométeres gdanszki zarándoklaton is részt vett, amely ugyancsak gyalogos zarándoklat volt.
Igen, és tényleg, hogy hát más nem akadt, hogy egyedül kellett elmennem, pedig mentünk volna többen.
Ez mikor volt?
Már jó pár éve nem emlékszek pontosan, de nagyon jól éreztem magam, hogy 3000 ember mellett egyedül voltam.
3000 ember vett részt ezen a gyalogos zarándoklaton. Áruljuk el a kedves hallgatóknak, hogy önök dolgos emberek, tehát mind a mai napig dolgoznak, munkahelyük van, és így a munkahely mellett is sikerült beiktatni ezt a fajta zarándoklatot az önök életében?
Hát ha nagyon akarjuk, akkor sikerül, ám bár meg kell mondani, hogy a munkatársaim nem nagyon örülnek annak, hogy ezen időszakban, tehát augusztusnak pont a legjavában, én megyek szabadságra, és őt nekik kell helyettesíteni, meg dolgozni.
Mert ön mivel foglalkozik?
Hát a laboratóriumban vagyok, dolgozok, és munkatársaim ilyenkor átveszik a stafétabotot, megcsinálják, amit kell, de sikerült eddig még így megszervezni, a Jóisten megadta, hogy el tudtam menni.
Ön pedig, ha minden igaz, akkor autóbuszsofőr.
Igen, hát most már a Volánbusznál dolgozok, de hát már nálam is megszokták, már hogy szinte mutatjuk azt, hogy évtizedek óta, hogy ekkor elmegyek.
Tudják, hogy önnek ez egy fontos lelki feltöltődés, és tiszteletben tartják.
Igen, úgyhogy nekem meg, ahogy mondtam, nagyon is hiányzik, mert úgy, hogy mondták egyszer a rádióba, hogy a zarándok, láss, egy életforma, és szó szerint egyetértünk vele.
Mert hogy ön miskolci, ön viszont Újtikosról érkezett. Hajdú-Bihar megyéből. De akkor a barátság összeköti önöket.
Összeköt minket, valahogy ifjúsági tanra, ő az Antti bejárt ide a Minőt a templomba, és akkor is hozta ezt az állózatot, tehát itt ismerkedtünk meg, és azóta tart ez a barátság.
És tényleg az, hogy a többiek elkoptak, de mi kitartunk továbbra is.
És nagyon jó gyalogos zarándoklatot tenni. Ezt a kijelentésemet önök csak meg tudják erősíteni.
Nem szabad megijedni a zarándoklattól, hiába hosszú távról van szó, mert profi módon szervezett pihenőkkel, ellátásokkal, étkeztetéssel, mindennel, tehát idősebb és fiatalabb is meg tudja tenni, képes rá.
És van példaképünk a 88 éves néni személyében.
Aki már évek óta önökkel együtt zarándokol, az önök csoportjával együtt.
És mondhatjuk azt, hogy jóval megelőzött minket, mert már 33-gyára volt az idén.
Bár ő nem magyar, hanem ő lengyel?
Igen, lengyel, és még vígan sátoroznak a kedves férjével együtt.
Beszélgetésünk végéhez közeledve most érkeztünk el ahhoz a ponthoz, hogyha felkeltettük kedves hallgatóinkban az érdeklődést, és szeretnének önökhöz csatlakozni, akkor hogyan tehetik ezt meg, és jövőre is elindulnak egy hasonló gyalogos zarándoklaton?
Igen, szeretnék jövőre is menni. Augusztus 6-án indul ez a Varsóból, tehát nekünk 6-ára ki kell érkezni. A barátomnak viszonylag nagy autója van, azzal többen is ki tudnánk menni, akár 5-en, és hát meghagyjuk a címünket, náluk lehet jelentkezni, és tudunk felvilágosítást adni a kimenetelről, itt a visszajövetelről. De ha valaki vonattal megy ki, az a lényeg, hogy interneten is elérhető a zarándoklat honlapja, akkor megtudja, hogy mikor van pontosan az indulás, vinni kell hálózsákot, izolért, meleg ruhát, váltóruhákat, és akkor meg tudja csinálni nagyon jó lábbelét, mert a legkényesebb a láb. Annak a kényelme, de mi is megyünk, és szíveset látnánk másokat is, akik velünk együtt jönnek, magyarokat. Még papnak nagyon örülnénk, hogyha lenne velünk lelki atya is, mert hát magyar atya nagyon rég volt már velünk a csoporttal.
És azt tudni kell, hogy gépkocsikkal is lehet jönni, mert tényleg az van, hogy a lengyelek is gépkocsi karavánokkal követik a csoportokat.
Hát e-mail cím albert.ovari@hu.crh.com.
És van telefonszám is 30-as 634-79-31.
Ezen a számon tehát várják a kedves, gyalogolni vágyó zarándokokat, és jövőre önökkel tarthattak egy hasonló gyalogos zarándoklatra. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Óvári Albertnek és Bajzát Antalnak. További életükhöz jó egészséget és a jóisten áldását kívánom.
Köszönjük szépen, viszont kívánjuk.
És reméljük, hogy minél többen jönnének majd velünk. Mi is köszönjük a lehetőséget.
Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek, viszont hallásra! Most elhangzott portréműsorunkat vasárnap délelőtt 11 óra 5 perckor hallgathatják meg újra. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Thank you. Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Adventi hangoló. Kedves hallgatóink, advent első vasárnapján egy zenés, irodalmi és beszélgetős műsorral kedveskedünk Önöknek. Idén, december 1-én vasárnap veszi kezdetét az advent, a karácsonyt előkészítő időszak. Maga a szó, advent, a latin adventus domini kifejezésből származik, ami azt jelenti az Úr érkezése, az Úr eljövetele. Ez a szent várakozás előzi meg a messiás, a megváltó érkezését. 4 héten át várakozunk azért, hogy karácsony titka megérlelődjön bennünk, és méltó módon tudjuk befogadni a kisgyermekként közénk érkező Istent, az élet urát. Mai adásunkban annak jártunk utána, hogy különböző élethelyzetű, életkorú emberek miként készülnek erre az időszakra. Elsőként a lélek, a muzsika hangjait hívjuk segítségül, egy egyház zenész vezet be minket a Bach adventi kantáták varázslatos világába. Aztán egy katolikus iskolába látogatunk, hogy megtudjuk egy pedagógus életében, hogyan zajlik a karácsonyt megelőző 4 hét. Gyerekeket is megkérdezünk, mit szeretnek legjobban az adventi várakozásban. Aztán egy közgazdászként dolgozó édesanyja szólal meg, a hajnali szentmisék és felgyulladó gyertyák hangulatát hozva el nekünk. Végül pedig meghallgathatjuk közösen Fekete István Roráté című novelláját, mely szép irodalmi példája a szívben megszülető kiengesztelődés, az adventi apró csodák létrejöttének. Tartsanak velünk, hangolódjunk együtt adventre! Az adventi időszak alapvetően az elcsendesedésről szól, a befelé figyelésről, és ehhez sokak számára valóban a csend, a magányos elvonulás az, ami megadja ezeket a kereteket. Ugyanakkor azt tudjuk, hogy a zene megnyithatja a szívet, és esetleg segíthet abban is, hogy megnyíljunk, és befogadjuk ennek az időszaknak az üzenetét. Stauróczki Balázs karnaggyal, egyházzenésszel beszélgetek. Hogy látja ezt?
Hát igen, mindenképpen a zene az biztos segít abban, hogy az adventet is megéljük, de a szöveges zene jelen esetben, mert az a kor érkezett el, ahol nem elég az érzelmekre hatni, hanem azt gondolom, hogy tanítani is kell, az alapokat újra kell tanulni, és a szövegek ebben sokat segítenek. Kiskorom óta én azért lettem muzsikus, mert Johann Sebastian Bach volt az első és legnagyobb hatással rám. Rögtön nagyon-nagyon sok csodálatos élményem volt, ahogy 10 éves korom vége felé bekerültem egy kórusba, és Bach kantátát, a Christlagin Todesmanden, az volt az első kantát, amit énekeltem, Vashegyi Gyuri osztálytársam vezényletével, és a korálokba abszolút beleszerettem, és innen gyökerezik, hogy számomra Bach zenéje az egy nagyon is szakrális zene, hát az is, de minden, még a világi zené is szakralitással vannak átítatva, tehát amikor arról volt szó, hogy válasszunk megfelelő muzsikákat a pécsi adventre, akkor egyértelmű volt, hogy Bachhoz kell nyúlni. Johann Sebastian Bachnak az adventi kantátáiból válogattunk, azokat fogjuk most advent 3. vasárnapján elénekelni, és ezt azért, mert a katolikus egyházban a 3. vasárnap az öröm vasárnapja. Egyébként nagyon helyes módon ősidők óta a bőjti időszak, ami egy-egy fő ünnep előtt található, az mindig az elcsendesedés és a befelé fordulásnak az ideje, és ezért Bach idejében is tiltva volt az egész advent alatt a zene, és ezért nincsenek is adventi kantáták, csak az első vasárnap, a nyitó, az adventet nyitó vasárnap volt. Ezek a kantáta részletek is mind első vasárnapi szövegűek. Ez egy ünnepélyes pillanat, amikor ugye egy új év elkezdődik. A szövegek természetes módon ráfókuszálnak a karácsony ünnep lényegére, Jézus születésére.
Tulajdonképpen akkor a Bach adventi kantáták kifejezik ezt a fajta örömöt és rácsodálkozást, hogy Isten egy kisgyermek, egy ártatlan kisgyermek képében jelenik meg, és elhozza nekünk az ő ingyenes szeretetét. Az adventi kantáták közül van-e olyan, ami különösen közel áll a szívéhez?
Mindegyik nem tudok választani, mert egyik szebb, mint a másik. Az áriák is, korálok, ugye ez csodálatos, remek mű, mindegyik korál, ami nagyon régi, veretes szöveget tartalmaz, és azt, mint egy görög kórus mondja el, hogy véleményezi, hogy látja Istennel való kapcsolatunkat, és kifejezi érzelmileg is, de szavakban is, hogy viszonyul Istenhez.
Staurócki Balázs karnagy egyházzenész gondolatai után most az iskola kapuit nyitjuk meg. Könyves Attila pedagógust kérdezzük arról, mit ad neki az adventi időszak örömben, feladatban, reménységben.
Nekem és a családomnak az advent az az elcsendesedésről, a befelé fordulásról szól leginkább. Aztán, ahogy ezt megéljük, például a közös gyertyagyújtások a vasárnapokon, együtt megyünk szentmisére mindannyian, és az egész advent ugye a várakozásról szól, a karácsonyvárásról. Ez most azért is lesz különleges, ez a mostani advent és a karácsony, mert most költöztünk egy új helyre, és ez lesz az új helyen az első közös karácsonyunk, és ezért izgalmasabb lesz egy picit a megszokottnál. Az iskolában mit jelent az advent, ahol tanítok? Külsőségekben is és belsőségekben is nagyon fontosnak tartjuk. Külsőségekben az egész adventi hangulat díszítünk, minden osztályban van adventi koszorú, közösen szoktuk osztályfőnöki órákon meggyújtani mindig a következő gyertyát, és próbálunk ráhangolódni. Próbáljuk tartani a régi hagyományokat, például az angyalkázást, hogy mindenki húz valakit, és az utolsó tanítási napon, az osztálykarácsonyon adjuk át egymásnak az ajándékokat, de lehet apró ajándékokat két-három naponta titokban oda csempészni egymásnak az asztalára, és ez egy nagyon jó régi hagyomány, és ez is segít az adventben a ráhangolódásra. A másik, amit tartunk, a Szent Családjárás, amikor egy kis Betlehemet viszünk osztályszinten mindig a következő osztálynak, és énekkel és szöveggel is segítjük. A fogadó osztály pedig szintén énekkel és szöveggel fogadja, és ez egy nagyon régi hagyomány, és az iskola nagyon régóta tartja ezt. Aztán, ami még ide kapcsolódik, egy másik népszokás, amit a 6. évfolyam végez, ez a lucázás hagyománya, ami egy nagyon régi termékenység varázslás, de a kereszténységhez is kapcsolódik Szent Luca révén, és a csoportokban mennek az osztályokhoz. A gyerekek elmondják ezeket a tréfás mondókákat, rigmusokat, a Luca-Luca Kitykogy című éneket, és apró ajándékokat kapnak. Névviseletben, ünneplőben vannak felöltözve, és ez egy nagyon-nagyon jó kis hagyomány, és évek óta csináljuk az iskolában, és nagyon nagy sikere van. Nekem itt az iskolában, illetve otthon ezek jelentik az adventet és a karácsonyvárást.
Könyves Attila pedagógus után most a gyerekeken a sor, hogy elmondják, mit szeretnek az adventi időszakban.
A családommal szoktam lenni, és díszeket szoktam én kirakni, mert nagyon szeretek díszíteni.
Szoktatok-e adventi koszorút csinálni?
Szoktunk.
És ezen a koszorún vannak gyertyák, azokkal mi szokott történni?
Meg kell őket gyújtani, és akkor az első vasárnapon egyet, aztán kettőt, hármat, négyet, hogyha az összes gyertya leégett, akkor lesz karácsony.
Szeretjük a családdal az adventi kaszorú díszítéseket, meg a közös együttlét, és a várakozás, meg a koszorún, hogy minden este gyertyát gyújtunk, együtt énekelünk, beszélgetünk.
Én azért szeretem az adventet, mert jó a hangulat, vannak karácsonyi fények, hideg van, esetleg havazik, vagy szánkózni, meg együtt lenni a családdal, vagy forró csokizni, meg szoktunk készíteni adventi koszorút, és azt is szeretem, hogy szoktunk venni gyertyákat, meg díszíteni a koszorút, azt is szeretem. Az iskolában angyalkázunk, és ki kell húzni nevet, és őt kell megajándékozni karácsony előtt.
Nagyon jó minden vasárnap este meggyújtani egy gyertyát, és a karácsonyi vásár is nagyon jó, meg együtt a barátokkal és a családdal a várakozás és az ünneplés.
Az iskolában milyen hagyományok kötődnek ehhez az időszakhoz? Mit szoktatok csinálni mondjuk úgy december hónapban, hiszen december 1-én kezdődik idén advent?
Gyakrabban vannak misék, és ott is van egy nagyon jó karácsonyi vásár, ahol minden osztály készít mindenféle apróságot, és azokat lehet eladni.
Most egy közgazdásszal beszélgetek, Weber Tillával, akit arról kérdezek, hogy személyesen neki mit jelent ez az időszak.
Az adventi időszak az ugye a várakozás időszaka, amikor a krisztusi eljövetelt várjuk, és én gyerekkoromban is nagyon szerettem ezt az időszakot, és amióta én is édesanyja vagyok, és nekem is gyerekeim vannak, azóta újra megint nagyon szeretem ezt az időszakot, amikor egy kicsit ráhangolódva, kicsit elcsendesedve tudunk igazán várakozni, és én egy vallásos családból jövök, és nálunk a hajnali misék ilyenkor az advent időszakban, azok, hát ha nem is rendszeresen, de alkalmanként része volt az adventi várakozásnak. Ezeknek a hajnali miséknek van egy különleges hangulata, amikor még minden csendes, amikor még nem ébredt fel a város, és én igyekszem beépíteni az életembe, hogy advent időszakában egy-egy rorátére eljussak, és e kapcsán nekem egy pár évvel ezelőtt jutott eszembe, illetve találtam rá egy Fekete István novellára, ami erről az adventi hajnali miséről szól. Roráté a címe.
Akkor most hallgassuk meg ezt a novellát.
Fekete István, Roráté. Olyanok ilyenkor a csillagok, mint az álmos gyermek szeme. Kicsit hunyorognak. És még nem tudják, sírásra vagy nevetésre nyíljanak-e, avagy aludjanak tovább. Hát csak pislognak. Ennyi az idő. A szél csak a kerítések mellett lézeng, ám bár elég hűvösen. Az ablakok néhol nézik már a hajnalt, néhol nem, és a csizmák nem kopognak a gyalogjárón, inkább csak cuppognak. Néhol egy halk szó, néhol az se. Néhol csak árnyak járnak. Néhol kislámpások imbolyognak, és mutatják, hová kell lépni. Ám bár hiszen sár van mindenütt. Az ég még sötét. A tegnap gondja, mintha még aludna. A mai még nem ébredt fel. S a falu csak tiszta önmagát viszi a hajnali misére. Ajtó nem csattanik, kiáltás nincs. A külső mozgás bekúszik a templomba, s megnyugszik. Suttog egy kicsit, vár, s amikor már a gyertyák lángja is meggyúlik a várakozástól, felkiált az időtlen vágy. Harmatozzatok, égi magasok! Mise végére egészen bemelegedett a templom, szinte otthonos lett. Legalábbis így érezte ezt Baka Máté az alszegből, de így érezte ezt hosszú Illés is ugyanonnan. Ám bár ha tudták volna, hogy most egy véleményen vannak, alig ha érezték volna. Nagy harag volt ugyanis a két öreg között. Kitartó, régi harag. Formája sem volt már, nem is emlékeztek-e, ló volt-e az oka vagy asszony, minden esetre ragaszkodtak hozzá, mint beteg szilva a fához. És most bóbiskolva várják, hogy kiürüljön a templom. Az ajtóban még mozgás, hát csak ülnek tovább. Sőt, Illés a lábát is kinyújtja, mert úgy kényelmesebb. Illés nem szereti a tolongást, de egyébként is ráér. Félszemmel odapislant Mátéra, hogy alszik-e már, mozdul-e már, de Máté nem mozdul. Amilyen kutya, konok ember volt világéletében, azt várja, gondolja Illés, hogy én menjek előbb. De abból nem eszel. Pedig már a gyertyát is eloltotta a dékán, azaz a harangozó, szóval a sekrestyés. Azután csend. Illés gondol erre, gondol arra, állát behúzza a meleg nyakra valóba, és a szeme szép lassan lecsukódik. Nem, ijedd meg, ezt igazán nem szabad, s Mátéra néz, aki úgy látszik elaludt. Hő, ez hát a híres, mosolyodik el magában, pedig 3 évvel fiatalabb. Nem nagy idő az, igaz, de mégiscsak fiatalabb. Aztán meg, milyen sárgák a fülei. Na, akár a halotté. Uramisten, csak nem lett vele valami. Harag ide, harag oda, a rothadt szilva is lepottyanik egyszer a fáról. Csendben oda megy Mátéhoz, és kicsit borzongva megérinti a vállát. Hallod-e te, Máté? Máté felhorkant. Hő, mi? És néz Illésre, mint a csodára. Te vagy az Illés. Én hát. Hát mondok, megnézlek, mert olyan formán ültél, hogy... És nézi egymást a két öreg. A templomban meleg csend. A kőszentek elmosolyodnak. Kicsit megszédültem, hazudja Máté, de áhítattal. Mert tele van a szíve. Szereti most Illést így közel látni. Már elmúlott. Há, no, hál' Istennek, akkor menjünk. És egymást mellett kicsoszognak a templomból. Mi volt ez, szentatyám? Nézz fel egy pufók kis angyal Szent Péterre, ahogy az ajtó becsukódott. Olyan meleg lett a szívem egyszerre. Két ember kibékült, mondja a főszent, és melegen sóhajt. Jaj, csoda, suttogja a kis angyal. Hát bizony, a mai világban. És most mit csinálnak? Nézz utánuk, fiam. A két öreg közben Illés háza elé ér. Az utca üres, a kémények lágy sejmet füstölögnek a reggelnek, s a kertekben puhán békét álmodnak a fák. Gyere be, Máté, rég voltál nálunk, mondja Illést. Lángos csütött a lányom. A kis angyal kérdőn néz a főszentre. Mi az a lángos, szentatyám? A toronyban ekkor hetet ütött az óra, s e földi hangtól megmerevettek újra a szobrok, de a mosolygás, mintha ott maradt volna az arcukon.
Kedves hallgatóink, advent első vasárnapjára készített összeállításunk végére értünk. Kívánjuk, hogy az elkövetkező hetekben akár adásaink segítségével is rá tudjanak hangolódni az ünnepre, lélekben megtisztulva a felesleges dolgoktól, helyet készíteni a megszülető kis Jézusnak. Figyelmüket megköszönve búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották.
Add meg, hogy láthassalak, látni akarnak, látni akarnak. Add, hogy a szívemmel lássak. meg, hogy láthassanak.
Yeah.